Kedves hallgatók, a következő műsorunk vendége Stemmler Mihály, pedagógus, tanító, buddhista hit és erkölcstanoktató. Az iskolás gyerekek lelki fejlődését segítő Boldogság Óra nevezetű program kapcsán arról beszélgetünk, hogy vajon tanítható-e a boldogság. Lapad Dániel riportját hallják.
Legyen kicsi vagy nagy. Aranykapu. Nevelésről, oktatásról, szülőknek.
Köszöntöm a Buddha FM hallgatóit, köszöntöm a vendégünket, Stemmler Mihályt. Szia, Misi!
Szia!
Mondanám, hogy kitalálok egy titulust, de elég nehéz az esetedben. Tanár, pedagógus, buddhista tanító, ifjúságvédelmi szakember, szólj, ha kihagytam valamit. A lényeg az, hogy tulajdonképpen, ha egy kicsit ilyen bulváros címet akarnék adni, akkor arról fogunk beszélgetni, hogy tanítható-e a boldogság. Mi történik akkor, amikor a fiatalokat, gyerekeket a boldogság felé próbáljátok terelni, és akkor egy kicsit konkretizáljuk, mert hogy van egy Boldogság Óra nevű program, amit te működtetsz, végzel a diákjaiddal, erről mesélj egy kicsit.
Na, hát igen, tulajdonképpen a pozitív pszichológiával kell kezdeni az egészet, ugye a pozitív pszichológia az azt tűzte ki célul, hogy ne csak beteg embereket lehessen segíteni, támogatni, kezelni, hanem az egészséges embereknek a jobb élethez való viszonyát tudják megváltoztatni. Ebben ugye a Csíkszentmihályi Mihály, aki most nem régen szegény elhunyt, a Martin Seligman, és van egy Sonja Lubomirsky nevű amerikai pszichológus kutató hölgy, aki nagyon sokat tett. És ő azzal kezdett el foglalkozni, hogy mik azok a tényezők, amelyek leginkább segítenek nekünk abban, hogy az életünket jobbá tegyük, és ezekre azt mondta, hogy boldogságfokozó technikák. És akkor tulajdonképpen ezt többen használtuk már másképp is, mert azért a Bagdi Emőke az ezt régen a pszichofitnessében ő nagyon erősen használta és megmutatta, de most összefoglalva tulajdonképpen a Bagdi Bella kezdte el, és akkor különböző könyveket adtak ki gyerekeknek, boldogságórás tanmeneteket, és ezek úgy van, hogy a 3 éves kortól felfelé egészen a felnőttekig. 10 fő témát ölel fel, és ezeket a témákat mutatjuk be a gyerekeknek, játszunk ezekről a témákról, beszélgetünk ezekről a témákról, és megpróbáljuk őket e felé orientálni a mindennapjaikba.
Egy kicsit fogunk mindjárt konkrétumról beszélni, kérdezlek majd a gyakorlatról, de azért egy picit téged is hagy ismerjünk meg, hogy hogyan csöppentél bele ebbe a témába, hogyan került az életedbe az oktatás, tanítás, hogyan keveredik ez össze a buddhizmussal, ugye azért mégiscsak a Buddha FM rádiónál beszélgetünk, és hát nem titok az sem, hogy egyébként a buddhista hittanórákat is tartod, ha jól tudom, abban az iskolában, ahol dolgozol. Egy picit téged is szeretnénk megismerni.
Jó, hát mit lehet rólam tudni? Esztergomban végeztem a Ferences gimnáziumba, Nagy Szent Ferenc tisztelő és rajongó vagyok, mert van számomra a legközelebb ahhoz, amit Buddha is képvisel, a természet és a minden ember szeretete. Ami nagyon fontos az életemben, hogy a Ferences gimnáziumban mindent megtanultunk arról, hogy kell támogatni, segíteni az embereket, és ez egy nagyon pozitív dolog, és én úgy érzem, hogy ez nekem az életemben nagyon sokat segített, és a másik ilyen segítőm az a családom volt. Ugye az édesapám egy, mondhatni, egyszerű ember volt, aki nagyon mélyen vallásos katolikus volt, és ő élte a katolicizmust, amit aztán én sokszor nem találtam meg a katolicizmusban minden egyes helyzetben, és ezért kezdtem el keresni, de nem csak én, hanem a bátyám is. A bátyámnak a neve lehet, hogy egy kicsit ismertebb a Buddha FM hallgatói számára, dr. Somlai György, aki tibetit tanított egy ideig a buddhista főiskolán is, tehát mi mind a ketten elkezdtünk ebbe az irányba menni, és én elsősorban a meditációval kezdtem el foglalkozni, és úgy a meditációval, az imádsággal, az egyáltalán az önmagunkra való rátalálással kezdtem el foglalkozni, és aztán akartam menni tanulni egyetemre, de hát a művészettörténet, régészet az nem jött össze, mert akkor még én politikailag megbízhatatlan ember voltam, és hát így nem lehetett ezt csinálni. Úgyhogy akkor tanítónak vettek fel, persze rögtön gyorsan bevonták az útlevelemet, mert Bécsbe felvettek az egyetemre, és akkor gyorsan bevonták az útlevelemet, hogy nehogy sikerüljön ez a dolog. És akkor utána elindultam és tanítottam. Tanítottam Kőbányán, egy nagyon durva helyen, hogy úgy mondhatom, tehát azon a lakótelepen, ami a börtön mellett volt, a Maglódi út végén, ma egy szakközépiskola, az az iskola, és hát ott az a hátsó lakótelepen olyan emberek voltak, akik vagy a börtönből szabadultak, vagy nagyon a szociális hálók peremére szorult emberek. És
a boldogsághoz való viszonyod akkor egy kicsit megváltozott, gondolom. Bocsánat, csak egy visszautalva, azért a gyerekkorodban egy picit átugrottunk, hogy gyerekkorodba beépíted a meditációt, meg az imádságot, és aztán közben végül is egy félig meddig kényszerhelyzet miatt kerülsz a tanító szakmára. Azért ezt magadban egy picit úgy átgondoltad, hogy valószínűleg ez nem egy véletlen ez az út?
Igen, igen, mindenképpen ez egy jelzés volt, de én a művészettörténet régészetben is azt láttam, hogy lehet az embereket tanítani. Tehát én ott is azt tartottam jónak, hogy valamit úgy lehet létrehozni, és olyat tudok megmutatni, amiből ők elkezdenek valami újra figyelni, valami másra figyelni, valami más nézőpontot megmutatni, hogy azért mennyi értékünk van, hogy mennyi jó dolgot tudunk mi csinálni, és mennyi jó dolgot tanítottak és tanítanak nekünk. És tulajdonképpen bennem ez volt a legerősebb akkor. Gyerekkorról még annyit, hogy azért az én gyerekkorom se volt valami felhőtlen, ugye, mert tehát, hogy a 8. kerületben laktam, ott azon a területen, ahol hát nagyon nem szeretik a polgári gondolkodású embereket, és az én édesapám az egy erősen polgári gondolkodású ember volt, és hát így elég nehéz helyzetben voltunk, és utána kerültünk át Kőbányára. Tehát bennem megvan mindenképpen ez az odafigyelés a másik emberre. És ez megvolt már a gimiben is.
Bocsánat, megint egy picit megakasztalak, de...
Nyugodtan.
Említed, hogy az édesapád jó értelembe véve egy egyszerű szellemiségű ember volt. Említed a katolikus iskolát, azt, hogy nem volt olyan egyszerű polgári gondolkodásuként a belvárosban, a 8. kerületben élni, de közben a gyerekkorodat meghatározza a meditáció, meg az imádság. Tehát majdhogy nem, már azt mondom, hogy kicsit abszurd, ahogy ezt elmeséled.
Igen.
Mi a mögöttes mozgatója ennek az összetett ilyen
komplexitének? Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Az édesapám, amikor én megszülettem, előtte már négy testvérem halt meg, egyedül a bátyám, a Gyuri maradt meg, négy testvérem halt meg, öt testvérem halt meg, és több elvetélése volt édesanyámnak, és én megszülettem erre 720 grammal. Tehát abban az időben én voltam 58 januárjában, az 57 novemberében megkapott inkubátornak az első lakója. Tehát az édesapám nagyon megijedt, amikor meglátta, hogy mekkora nagy ember vagyok, és ő a Weninger Antallal volt nagyon jóban, és hát Tóni bácsiról, mint orvost is tudni kell, ugye, meg mint jogában járatos embert, keleti tudományokban járatos embert, és ő azt tanácsolta az én édesapámnak, hogy jogáztasson engem, naponta jóga gyakorlatokat kellett már kiskoromban végezni, tornáztasson, vigyen el tornázni, sportolni, és az édesapám a jóga nidra és egy-két hasonló dolgot megmutatott, megtanított, és hát az is egy nagyon érdekes, hogy ahova a Spartakuszba kerültem tornázni, ott az egyik edző az nagyon szerette az autogén tréninget, és tulajdonképpen ő tanított meg engem autogén tréningre. Tehát így kerültem be, valahogy mindenhonnan errefelé akartak irányítani, és így kerültem be a meditációk világába.
Tehát ezt mennyire tudod most hasznosítani? Most tanító vagy, tanár vagy, általános iskolásokkal is foglalkozol. Mennyire tudod hasznosítani ezt? Ilyenkor az ember visszaemlékezik egy picit a gyerekkorára, hogy akkor mire is volt szükségem? Mi az, ami engem mondjuk átlendített? Vannak ilyen emlékeid?
Hát igazából én most azt tudom nagyon hasznosítani, hogy tényleg olyan helyeken tanítottam eddig, és mellette a mentálhigiénikus, meg addiktológus végzettségem is belejátszik most, hogy olyan helyeken tanítottam, ahol nagyon hátrányos helyzetű emberek voltak, akiknek az is egy nagy dolog volt, hogyha volt étel az asztalukon. Nem az, hogy még ők megtanuljanak játszani úgy, hogy élvezzék a játékot, hogy megtanuljanak úgy egymással viselkedni, hogy ne bántsák egymást, hogy szeretettel tudjanak lenni a többi ember iránt. Ez mind hatalmas kihívás. És azt kell mondjam, hogy most, amikor újra visszacsöppentem a tanításba egy 8 éve, akkor azt láttam, hogy hajaj, hát én kellek ide egyedül, és senki más, mert ugyanezek benne vannak a gyerekekben. Tehát most nagyjából visszamentem 30 évet, és ugyanott tartok, ahol elkezdtem az egészet. Akkor a hátrányos helyzetű térségben volt ez, most meg az általános térségben is így van.
Akkor egy kicsit mesélj erről az általános térségről, arról az általános iskoláról, konkrétan ahol dolgozol, hol található, és milyen típusú, hát mondjuk úgy, hogy nem problémákkal, milyen feladatokkal találkozol nap, mint nap, és hogyan tudod beépíteni ezt a már a felvezetőben említett boldogság programot?
Igen, itt nagyon érdekes, hogy a boldogság programmal kerültem ebbe az iskolába, mert előtte egy másik iskolába tanítottam, azért én most vépen tanítok, előtte rumba tanítottam, ugye egy boldogságfokozó hely, mert rum ugye az egy nagyon finom ital, tehát és ott kezdtem el én a boldogság órával és a boldogsággal foglalkozni, ott egy nagyon csodálatos, nagyon jó osztályom volt, nagyon jó szülői munkaközösség, tehát egy csodába tettem bele az én pici pluszomat, amivel azt tudtam elérni, hogy a gyerekek megszerettették önmagukat önmagukkal, és elkezdték egymást is szeretni, és sokkal kevésbé bántalmazták egymást, nem volt menő a csúfolódás, nem volt menő a másik bántása, és ez a kollégák között is nagyon jól előjött és látható volt, és hát én tulajdonképpen azért jöttem csak át onnan, mert itt ebben az iskolában volt 8 olyan kollega, akit én tanítottam a boldogság órára, mint kiképző, mentálhigiénés szakember, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ebben az iskolában, ahol már 8 ilyen tanár van, biztos, hogy boldogabbak a tanárok, a gyerekek. Így is van, meg nincs is így, de hogy egy nagyon érdekes közegre kerültem Vépre, ahol egy nagyon csodálatos igazgatónő van, aki ezeket a dolgokat nagyon támogatja, és tulajdonképpen így jutottam a gyerekekhez. És azért választottam ezt az iskolát, mert az volt az alapom, hogy én már így öregecskén az ember nem szeret változtatni, vagy kevésbé szeret változtatni, és hogy nagyon fontos az, hogy olyan iskolába menjek, ahol amit gondolnak, azt csinálják is. És nekem ez volt mindig, amikor vagy Buthára, vagy Szent Ferencre gondolok, akkor nekem mindig az jut az eszembe, hogy ők ezt csinálják. Ők nem beszélnek róla, ők csinálják. És én nekem ez volt a fontos, hogy én egy tanítási órán ne azt mondjam a gyereknek, hogy hülye vagy kicsi fiam, hanem azt mondjam, hogy nem baj, öcsém, következő órára megtanuljuk. Adjunk egy kiutat, adjunk egy új lehetőséget, hogy ő tudjon tovább menni, különösen a tanítók között. Mert a tanítók, hát úgy szoktam mondani, hogy egy különleges állatfaj. Az vagy nagyon imádja a gyereket, és azért tanító, mert a pénzért biztos, hogy nem lehet tanító, mert abból nagyon nem tud semmit csinálni, meg azért lehet tanító, mert rájön arra, hogy olyat tud átadni a gyerekeknek, ami egy egész életen át elviszi a gyereket egy jó irányba. És olyan dolgokat tanít meg neki írni, olvasni, számolni, ami egy életen át befolyásolja. Na most ezért kezdtem el a boldogságórával foglalkozni, ezért kezdtem el a meditációval, a gyerekekkel foglalkozni, és rá kellett jöjjek, hogy igen, nagyon jó, nagyon szuper, de elsőnek az alapokat le kell lefektetni. És én lehetek szuper kiképző, szuper tanár, ha én nem vagyok szuper ember, és nem vagyok az, mert naponta bukom, de ha nem tudok e felé ennek a minőségnek megfelelni, akkor vége. És tulajdonképpen ez vitt oda, hogy még jobban belemenjek ezekbe a dolgokba. Tehát azt, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy ez nekem nem megy, akkor azt tudjam neki mondani, hogy de megy, csak gyakorolnunk kell, együtt gyakoroljuk, így csináljuk. Tehát, hogy próbáljam felemelni. Mert hogy azt látom, hogy most sem a tananyag, sem a többi lehetőség nem olyan, ami felemelne. A környezet az meg végképp nem, de ezzel, hogy egy olyan légkört alakítok ki a gyerekek között, ahol örülnek, ahol meg lehet azt csinálni, hogy nem baj, ha a Misi bácsit még második osztályba is tegezem, mert ez nem egy végtelen hatalmas bűn, és hogyha hol magázol, hol tegezel, és akkor sincs baj. És lehet az ölembe ülni, mert a gyerekek nagy részének nincs nagypapája, és egy ilyen fehér szakálú bácsi az olyan, mint a jó Isten fenn az égbe, vagy egy nagypapa. Ez a kettő lehet.
Vagy Mikulás napján esetleg.
Tessék?
Mikulás napján esetleg beöltözve.
Igen, Mikulás napján Mikulás is lehetek, igen. Meg volt az egyik gyerek, az azt mondta, hogy úgy nézel ki, mint a Lenin. Múltkor láttam egy Lenin szobrot, és te pont úgy nézel ki. Mondtam, hogy hát ezt azért annyira ne hangoztas, légy szíves. De hogy működik, és egy szeretett közeg van. És tulajdonképpen ez az én nem csodám, mert semmi, ebből én semmit nem táltam ki. Ez az én technikám, hogy a gyerekekkel próbálok úgy lenni, hogy szeretet legyen. A szülőkkel is próbálok úgy lenni, hogy szeretet legyen. Ez nem mindig sikerül, mert most sokkal nehezebb szülőnek lenni, mint bármikor, és sokkal nehezebb olyan gyerekeket továbbvinni, akiből én elképzeltem, hogy agykutató mérnök lesz, de még az egyszer egyet nem tudja, meg az alapok nem mennek, tehát hogy így meg kell tudni tartani őket, a szülőket is, a gyerekeket is meg kell tudni tartani a pozitív irányba. Annak ellenére, hogy néha keményen azt is meg kell mondani, hogy ne haragudjál, de ez kevés. Ez most kevés.
Az egyértelműen érződik, hogy ez a program a szemléleten múlik, de ez külön óraként is felfogható, tehát vannak olyan gyakorlatok, feladatok, amiket konkrétan egy tanóra helyett meg lehet csinálni, vagy próbáljátok mindenféle más órára is bevinni ezt a szemléletet, és akkor megoldani mondjuk egy matek órán, egy technikán, meg egy magyaron, tehát hogyan működik a gyakorlatban.
Igen, tehát ez minden szempontból működik, tehát itt látható, hogy egy boldogság óra kézikönyvet mutatok, most ez a 6-10 éveseké, tehát ugye az is a neve, hogy személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközével. Ugye itt különböző dolgok vannak, tehát ugye vannak különböző témakörök, a hála, az optimizmus, a társas kapcsolat, a boldogító jó cselekedetek, a céluk kitűzése, megküzdési stratégiák, apró örömök, megbocsátás, testmozgás és fenntartható boldogság. Tehát ezek a témakörök vannak nekünk 10 hónapon át, ugye ez 10 témakör, és ebbe rakott bele, tehát hála, szeptember. Hát ugye nehéz azt mondani a gyerekeknek, hogy hálálkodunk, hogy jöhetünk iskolába, de sokan mondják, mert olyan rég találkoztunk a többi barátommal, és akkor megpróbálni belevinni az órába, hogy na most ez ment neked, ez nagyon jó volt. Akkor most ilyenkor mit lehet csinálni? Hát azt lehet mondani, hogy hálásak vagyunk, mert ezt tudtam, Misi bácsi, ez nagyon jó, tudom, hálás vagyok, hogy tudom. Tehát, hogy olyan pici, nüansznyi dolgokba berakni, ami elkezd működni. A másik, hogy nekem ezért jöttem ebbe az iskolába, az a nagy szerencsém van, hogy itt én tarthatok ilyen órát, pluszban boldogság órát, amin megbeszélem a gyerekekkel, hogy mi az a boldogság, hogy mi az a hála, hogy eljutunk odáig, hogy ahhoz, hogy megszülettél, azért hálásnak kell legyél a szüleidnek. Ahhoz, hogy eltartanak, hálásnak kell legyél. Azért, hogy szép ruhád van, szép könyveid vannak, ahhoz hálásnak kell legyél. És ez nem csak úgy repül a világból, ahogy ma a gyerekek jó része elképzeli, hogy az nekem jár. Azt én nekem kötelező megkapni. És akkor, amikor szembesülnek ezzel, hogy ezért az anyunak, vagy az apunak, vagy valakinek pénzt kell adni, hogy neked szép ruhád legyen, telefonod legyen, bármid legyen, akkor ezen megdöbbennek, és úgy néznek. Tehát tulajdonképpen tartok órát is, és viszem be az én matek órámra, emellett tartok etikát, tartok rajzot, és akkor ezekkel próbálom bevinni.
Azt mondtad, már említetted, hogy ez egy hálás, te is hálás vagy, ez egy hálás dolog, hogy tudsz ilyen órákat tartani ebben az iskolában. Ez egyrésztről nyilván egy nagyon pozitív visszacsatolás, gondolom, akkor ez egy ilyen intézményvezetői visszacsatolás feléd, de szülőktől, más pedagógusoktól, esetleg a nagyobb gyerekektől, akiknél már ugye ülepszik ez a téma, milyen reakciókat kapsz, milyen kérdéseket kapsz, nem tudom, volt-e boldogságórán szülői értekezlet, ahol lehetett erről beszélni, érdeklődnek egyáltalán erről, hogy ez mi ez pontosan?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Erre azt tudom mondani, hogy a maguk szintjén igen, de ez nem biztos, hogy ami nagy örömünket jelenti. Tehát igen, érdeklődnek utána, de nem is tartják annyira fontosnak, hogy otthon ezt berakja mindenki a maga életébe. De akik például berakják, azok kérték utána a buddhista hittant. Aztán most amikor jöttek és a buddhista hittanon kiraktuk az oltárt, és kiraktuk a buddha szobrokat, és utána festettünk buddha szobrot, akkor már mindenki buddhista hittanra akart jönni, és már a többi hittanárral, akivel szerencsére jóba vagyok, azok már mondták, hogy te figyelj, te mit csinálsz, hogy hozzád akar mindenki venni buddhista hittanra. Tehát egy kicsit másképp mutatjuk meg az élet dolgait. Tehát például beszélgettünk most a háborúról, mert ez egy nagyon aktuális kérdés, és őket is nagyon érdekli, és ki a rossz, meg ki a jó, meg minden. És akkor mondtam, hogy tudod, a háború az, amikor ti ketten összevesztek. Ez a háború. És ez az igazi harc. És ebből keletkezik, hogy ti itt nem tudjátok megbeszélni, ebből keletkezik az a háború, ami most kint van a világban. És hogy ezt el tudtam ültetni, és hogy erről tudunk beszélni, na ez az igazi nagy dolog, mert úgy látom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség, hogy ne csak azt hallják, mert mondják, hogy hú, ez meg az, ilyen ocsmány, meg olyan szemét, meg lő, meg ezt csinál, azt csinál. Az a része nem jött be, hogy mennyi ember segít, az a része nem jött be, hogy mennyi ember visz ételt, az a része nem jött be, hogy mennyien mennek oda és ott segítenek, mennyien ajánlanak fel pénzt. Tehát, hogy azt látom, hogy a Soros, és úgy értem, hogy a fősodrú média nem ezeket mutatja be, ugye? Hanem a negatívumokról inkább, és hát a gyerekek ezek alapján szeretnének egy kicsit ösztönösen is a pozitív dolgok felé elmenni.
Most ezt egy kicsit a saját tapasztalatommal is próbálom megerősíteni, talán az is tudható rólad, hát pár mondatban beszéltünk, de te is dolgoztál a médiában.
Igen, igen.
Te is forgattál, készítettél tartalmakat, anyagokat. Ezt én is azt gondolom, hogy egyre többet kellene beszélni a gyerekekkel arról, hogy mi történik a tévében. Most ez tényleg csak egy zárójeles megjegyzés ide, hogyha bemegyünk egy órára, egy hittan órára, és a gyerekek a híradóból hallott narratívákkal, hát nem azt mondom, hogy köszöntenek, hanem egyszerűen csak hallom a folyosón ezeket, hát azért az több, mint elgondolkodtató, hogy vajon milyen médiátikai felfogás és képzés zajlik az iskolákban, de sok esetben tudom, hogy semmilyen. Zárójel vége. Adódik a kérdés abból, amit mondtál, hogy milyen átfedések vannak, hogyan tudod összeilleszteni a boldogságórát, mondjuk, hogy az általános etika, vagy éppen a buddhista hittanórával, hát hiszen amiket elmondtál, az majdhogy nem minden órán elvileg meg kellene, hogy jelenjen. Mégis van egy határ valahol, hogy melyik órához tartozik?
Persze, van egy határ, de nagyon érdekes. Ugye az ember mindennel megmutatja, hogy ő ki. Tehát amikor felveszek egy pólót, és arra az van nyomtatva, hogy Buddha ül a fa alatt, és ez megvan 5 színben, és akár 5 nap ugyanazt a pólót is felvehetném, csak mindig más színben, vagy vannak olyan mondatok, hogy ne add fel, meg figyelj a másikra, meg nyugi, meg türelem, ilyen DRK-s hasonló pólók. Ezeket használom, mint eszközt. Tehát egy olyan média felületet csinálok magamból, kvázi, ami ugyanúgy ehető, fogyasztható a gyerekek számára, mint az összes többi.
És ez egy matek órán is ott van ilyen.
Ez egy matek órán.
Nyilván nem öltözöl át a hittanórán.
Nem öltözöm át, igen. Akkor az is ott van, hogy délután, ugye mi bentlakásosok vagyunk, tehát nekünk mindenfajta óráink vannak, mert ugye egész nap 4-ig ott vagyunk, akkor ott csinálunk olyat, hogy közösen előveszünk mondjuk a farsangról megmaradt ételeket, és lehet kiosztani, és akkor mindenkinek ugyanannyit adunk, mindenki kaphat 5 darabot. és körbe mentünk chipszel már 20-szor, és még mindig kapta azt az 5 darabot, mert volt a 2 kilós zacskó, tele volt, és akkor itt egy agapé jött elő, ami nagyon nem ismert számukra ilyen szempontból. És akkor az egyik gyerek elmondja, hogy hú, te, nálunk ilyen volt a születésnap. Na, mondom, látod, nálunk minden nap születésnap. Tehát így próbáljuk kötni azokat a pici dolgokat, amit össze lehet tenni a nagyokkal, és a nagyokat hogy lehet behozni számukra érthetővé.
És fontos szerinted ilyenkor, vagy te legalábbis meg szoktad említeni, hogyha egy ilyen szemlélet, egy ilyen tulajdonság felmerül egy órán, akkor te ahhoz hozzákötöd például, hogy ez egyébként a buddhizmusban ez és ezt jelenti, Buddha így és így tanította, vagy lényegtelen, csak érezzenek rá, hogy mi az, és tök mindegy, hogy honnan jön.
Igen, ez mindig ilyen érdekes. Tehát egyik oldalról hosszú időn keresztül mindenki tudta rólam, hogy a felfogásom mi, mert a maga az öltözködésem, a pólóimtól kezdve minden megmutatta, hogy én ki vagyok, tehát nagyon nem lehetett eltéveszteni ezt a dolgot. Viszont sokaknak volt az, hogy hát hogy befolyásolom én a gyerekeket, meg mivel befolyásolom, és akkor megkérdeztem, hogy tudtok-e nekem ennél jobbat mutatni. És akkor magával, a hittan tanárbácsival, meg a pap tanárnénivel, meg a pappal, aki jön, azokkal is megbeszéltük, hogy igen, a legeslegfontosabb az, hogy a szeretet és a tisztelet nyelvét adjuk át a gyerekeknek, és én nagyon sokszor idézem Jézust is, és akkor is megmondom, hogy Jézus, és Buddhát is, és akkor is megmondom, hogy Buddha. Tehát nem vagyok szégyenlős, viszont nem citálom elő csak azért, hogy ő legyen. Tehát inkább az aktualitásába rakom bele a dolgokat. Tehát például a fa, ugye arról, amikor leülünk egy fa alá, elmentünk kirándulni, és leültünk a fa alá, és megtámaszkodtunk, akkor arról beszéltünk, hogy most ez, figyeld meg, hogy milyen érzés ülni csak most, nem futkározni. Miért? Hát mondom, mert a Buddha is ezt csinálta. Mit csinált a Buddha? Leült a fa alá, és nem futkározott körbe-körbe, hanem ült, és csak figyelte, hogy mi történik vele. De jó volt neki, tehát, hogy így a cselekedeteken keresztül tudjuk vinni. És azt gondolom, hogy ez így működőképes.
Ez tök jó egyébként, ezt én is kérdeztem egyszer, hogy szerinted mit csinált ott a Buddha a fa alatt, és hogy mit csinál egy gyerek egy kertben, amikor csak hogy el van, hogy bambulnak, de vannak, el tudják képzelni, persze.
Igen, kicsit ilyen, igen, és nem azt kell, mindig szoktam mondani, hogy nem kell azt gondolni, hogy hülyék ezek a gyerekek, mert gondolkodnak ők békéről, meg minden dologról, csak mi annyira tudjuk, hogy nem kell elmagyarázni nekik, hogy az már csodás, és akkor már utálják ezt hallani. Tehát nem viszem be az ő szintjére, hogy igen, az a legjobb dolog, hogyha a barátoddal nem veszekszel, hanem megbeszélitek egymás között a dolgokat. Nem tudja, mert nem hallja senkitől.
Kicsit ilyen záró gondolatként azt próbáld meg valahogy megfejteni, vagy körbejárni, hogy a te gyerekkorodban említetted, hogy egy belvárosi, pesti környezet vett téged körül. Most pedig egy kis településen végzed ezt a munkát. Szerinted hogyan lehetne fejlődnie ennek a szemléletnek? Úgy, hogy kis helyekről, kis települések, kis közösségek kezdik el ezt a módszert. Nevezzük bárminek most éppen, boldogságnak, vagy hittannak, vagy edikának, és szépen kiterjeszkedne, kifejlődne. Vagy pedig ez a program, aminek azért elég jó, mondjuk úgy, hogy jó a PR-ja, egy nagyon jó szakmai támogatás van mögötte, látom, hogy egészen sokféle multimédiás tartalom is készül hozzá, a boldogságúra.hu-n megtalálható, hogy ezt így rá kéne egyben zúdítani a magyar oktatásra, és akkor mindenki találkozna vele. Szerinted melyik irány a hasznosabb?
Szerintem az elsőnek egy része hasznosabb. Megmondom miért. Következő. Addig, ameddig én nem gondolom azt, hogy én multimédia felület vagyok, addig nem történik semmi. Mert ha én úgy eszem, mint a disznó, ha én úgy beszélek vele, kicsúfolom, megbántom, teszem a magam pöhendi módján, hogy én vagyok a felnőtt, és itt most azt fogod csinálni, amit én mondok, akkor teljesen mindegy, hogy milyen órát tartok, az lehet buddhista hittantól kezdve, egészen az etikán át a keresztény hittanig, semmi nem fog működni. Tehát én úgy látom, hogy ma a pedagógia kudarca, hogy nem olyan talpig okos emberek. Tehát én nagyjából, most tudom, nagyon csúnya ez, mert köztünk is, buddhista hittan oktatók között is nagyon sok fiatal van, de én 30 éves kor alatt senkit nem engednék be a gyerekekhez az iskolába. Mert nincs egy gyerek tapasztalata. Nem érezte azt, hogy sírt a gyermeke éjszaka, és neki oda kell menni hozzá. Nem érezte azt, hogy a gyerek mit érez akkor, amikor a anyu azt mondja, hogy menjél csak kisfiam iskolába, mert jobb lesz neked ott, de még köhög, és ő még tudja, hogy a Misi bácsi majd megkérdezi tőle, hogy nem vettétek észre, hogy köhögsz. És akkor én hozom azt a gyereket egy rossz helyzetbe, hogy nekem meg kell tanulnom, úgy kommunikálnom, úgy beszélnem, úgy ott lenni a gyerekekkel, hogy ne őket, bármivel is, amit teszek, ne bántsam őket. Nem tudom megoldani, hogy ne szaladjak bele hibákba. Biztos, hogy én is nagyon-nagyon sok hibát elkövetek. De azt próbálom, hogy mi együtt mintát adjunk. Hogy nem kell veszekedni, hogy nem kell bántani a másikat, hogy az egy nagy dolog. Tehát például van egy ilyen nagyon egyszerű dolog, amit elvetettem most a gyerekeknél, bevittem mindenfajta eszközöket, hogy legyen az iskolában a kávéfőzőgép, meg minden, ott az alsó tagozatban is, ahol én vagyok, és akkor lehet jönni és készíteni a tanárnéniknek kávét, vagy a tanárbácsiknak szünetbe. És ne tudd meg, hogy mekkora kiemelt dolog, hogy én főztem a Misi bácsinak kávét. Misi bácsi, ugye kell kávé? Mondom, ma már hármat ittam, édesem. Na, de hát egy koffeinmentes az nem árt meg neked. Tehát, hogy egyszerűen belevinni az életet az ő életükbe. Én ezt tudom mondani, hogy ha beleviszik az életet, és a mi minden nehézségekkel tűzelt életünket, akkor az elkezd működni. És így szerintem, ha mi boldogok vagyunk, akkor ők is azok lesznek.
Hát ezt jól értem akkor, hogy te nem a központi felülről ránk erőltetett programban hiszel.
Nem, egyáltalán nem. És azt gondolom, hogy az lenne központilag kötelező és ránk erőltetett, hogy olyan emberek taníthassanak, akik már alkalmasak erre, akik nem a gyermekkori sérelmeiket vezetik le a gyerekeken, vagy nem a anyukájuk csúnya beszédét, vagy nem tudom mit, hanem tényleg szeretik a gyereket, és azért vannak ott, és ezért nagyon jól megfizetik. Tehát nézzük meg, én csak itt most így a tanár tüntetések, meg minden kapcsán, itt a sztrájkok kapcsán hoztam fel Japánt, vagy Dél-Koreát. A legfontosabb ember a tanító. És ugye ott a tanítót óvodától nézik. Ugye ott van az óvodai tanító, meg van az általános iskolai tanító. És akkor ott az van, hogy az, aki ott van, az a legfontosabb ember. Mert a legtöbb értéket ő adja a gyereknek. És olyan, hogy ő ott mond valamit, és annak ellentétét mondaná a szülő, olyan nincs. Na most érted, nekünk azzal kell tudni itt lenni, hogy mindenki ellenkezőt mond. Nincs egy kiadott etikai kódex, hogy mi alapján dolgozzunk, hogy mi a legfontosabb. Mondanak mindent, meg szép törvények vannak, de hát ugye ma arról vagyunk híresek, hogy semmilyen törvény nem tartunk be, tehát nagyon ezt a törvényt sem fogjuk betartani. Meg hát ugye, akik legjobban meg vannak szorítva, azok a legkevésbé tartják be a törvényeket, ugye ezt tudjuk. Na most a pedagógus, aki keres, mondjuk én nyugodtan mondhatom, ennyi év után, egy év múlva megyek nyugdíjba, már 220 nettőt haza is viszek. Tehát ha aki ennyit keres, az nem tudod motiválni mivel, mert nincs maximum azzal, hogy kirúgod és, akkor elmegy az Aldiba dolgozni, és háromszor ennyit kap nettóba első fizetésnek. Tehát, hogy így egy kicsit mindennel motiválni, hogy az ő élete az egy minta, hogy ő a közérbe is ugyanúgy beszéljen, a fodrásznál is ugyanúgy legyen. Mert akkor ránéznek, mint hogy régen, ha megjelent egy kocsmába egy tanító, akkor az egy nagy dolog volt, hogy valaki odaülhetett és beszélgethetett a tanító úrral, vagy a bíró úrral, vagy a polgármester úrral. Tehát, hogy ezt a presztízs kéne megemelni, és ezt csak úgy tudjuk, hogy mi, akik ott vagyunk, elkezdjük. Mert ma ennek a válogatási szisztémája nem működik.
Hát reméljük, hogy a boldogság az egy jó hívó szó lesz, meg egy jó motiváció lesz, hogy ezt a példát továbbadják a tanítók, oktatók, tanárok. Misi, köszönöm szépen. Azért remélem, hogy a nyugdíjadig lévő egy év az nem azt jelenti, hogy ezt a missziódat lassan befejezett, hanem utána még inkább kiteljesedik majd egy következő időszak.
Igen. Az isteni energiák úgy látom, hogy úgy működnek, hogy lesz szép új házunk, ahol lesz egy külön szobám arra, hogy tudjak dolgozni, egy külön saját könyvtárszobám, nagy, ahol akár csoportozni is lehet, úgyhogy nem fogom ezt feladni. A másik pedig, hogy most készítek, nagyjából gyűjteményt gyűjtök össze buddha szobrokból, tankákból, tehát buddhista kegytárgyakból, és most ennek is keresek egy lehető helyet, hogy tudjam mutogatni. És hogy tudjam azt, hogy mi mit jelent, és mi hogyan megy. És ezt tovább tudom vinni, remélem.
Akkor sok-sok energiát kívánok, jó egészséget, meg sok-sok boldog gyereket.
Köszönöm szépen, meg sok-sok boldog szülőt kívánok.
Így van, köszönöm szépen.
Szia.
Stemmler Mihály pedagógussal, buddhista oktatóval beszélgettünk arról, hogy tanítható-e a boldogság. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.